1001 ötlet. Siker előtti történetek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, P. Kristályban vagyok. Már több százszor hallgattam meg ezt az imént hallott intrót, bejátszót, és még mindig egy kis izgalommal tölt el, amikor felcsendül, főleg olyankor, amikor a Farkas utcából közvetítjük az 1001 ötlet műsorát. Hát erre úgy körülbelül háromszor volt eddig lehetőség, de reméljük, hogy még azért nagyon-nagyon sokszor fogunk innen közvetíteni, és nagyon sok évet ér meg még az 1001 ötlet műsorunk, mert akkor nagyon sokat fogunk innen 1001 ötletekről beszélgetni. A mai műsorban egy nem föltétlenül egy ötletről, viszont egy olyan kezdeményezésről, egy olyan, nem mondanám projektnek se, de egy olyan dologról fogunk beszélgetni, ami aztán tényleg összeköti a közösségeket, és egy ilyen kemény masszaként tartja meg őket. A Romániai Magyar Cserkész Szövetségről is fogunk beszélgetni, de úgy alapjáraton a cserkészetről, hiszen Kis Gellért a vendégem, a kolozsvári Makkai Sándor Cserkész csapat vezetője, és hát a Cserkész Szövetségnek egy elég oszlopos tagja. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást, és én is szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
Azok, akik folyamában követték a kolozsvári rádió Farkas utcai műsorát, azok tudhatják, hogy Gellért már ült itt ennél az asztalnál, hiszen a Cserkész Szövetségnek voltak a Magyar Napokon is programjai, ezekről a programokról beszélgettünk, és egy kicsit azt a beszélgetést fogjuk tovább folytatni, mert én nagyon kíváncsi lettem olyan értelemben, hogy hol indul, hol kezdődik az, hogy valaki cserkész szeretne lenni, téged hogyan hálóztak be?
Hát ez már jó régen történt, viszonylag régen, amikor, hát én is kisdiák voltam, olyan első-másodikos, 2008 körül, amikor elkezdtem cserkészkedni. És hát ugye nálunk, én a református kollégiumban végeztem itt Kolozsváron, és hát akkor kezdtek el foglalkozni a kis cserkészekkel nálunk. Akkor indult be az első osztály is a refiben, és mi voltunk az első ilyen kis cserkészek a csapatban. És hát egyszerűen ez úgy történt, hogy meghirdették, és egy szülőértekezleten a szülőknek is elmagyarázták, hogy miről fog ez szólni, kaptak is szórólapokat, és akkor elkezdtünk jelentkezni. Elkezdtek jelentkezni a diákok az osztályból, és hát 24-en voltunk, azt hiszem, és szerintem több mint 20-an voltunk cserkészek akkor még az elején az osztályból, tehát mindenki elkezdett járni szépen lassan az osztályból cserkészetre, mert láttuk, hogy ez jó, sokat játszunk és tanulunk is mellette, életre szóló barátságok kötődnek a cserkészeten belül, és hát ez egy jó közösség, ezt már akkor éreztettük.
Felírtam ide magamnak pár kulcs szavat, amit az az igazság, hogy abból a programokból írtam ki, amiket szerveztetek így a kolozsvári Magyar Napok keretében, és az egyik ilyen kulcs szó az a kaland lenne, mert hogy úgy hiszem, és száfolj meg, hogyha nincsen igazam, úgy hiszem, hogy egy kis cserkészt legelőször ez ragadja meg, hogy van ott valami kaland, amiben részt lehet venni, és együtt lehet részt venni, de közben egy kicsit a határainkat feszeget. Te mit gondolsz erről a kalandról, és mennyire adja a cserkészet vissza a kalandnak az élményét?
Szerintem is ez egy nagyon-nagyon fontos része a cserkészetnek az, hogy közös kalandjaink legyenek a cserkészekkel, közös élményeink, és ezek a kalandok sokszor motiválnak arra, hogy tovább cserkészkedjünk. Tehát jó, minden korosztálynak megvan a saját kaland típusa, tehát a kisebbeknél nyilván kicsit kevésbé veszélyesebb kalandokról van itt szó, de ők már azokat is hatalmas kalandoknak fogják fel. Hát emlékszek már, mikor én is kisdiák voltam, nagyon sok kalandban volt részünk. Hát akkor elmentünk az első cserkésztáborunkba, először aludtunk sátorba, először kellett lavorban fürdenünk, vagy bármi ilyen, már ez is egy kaland a kis cserkészeknek. Vagy saját maguknak kell mosogassanak, elmossák a tányért, amiből ettek. Vagy aztán picit nagyobb rahan megnőnek, akkor saját maguknak megfőzik az ételt. Már ez is nagy dolog. Akkor elmegyünk portyázni, azaz kirándulni, és akkor ott is rengeteg sok kaland történik meg, rengeteg olyan pillanat, ami után ezek közös élmények, és ezek fogják össze ezt a közösséget. És aztán, mikor mikor igazán nagyok lesznek, tehát akár 9-12-esek vagy még nagyobbak, akkor aztán tényleg komoly kalandokban van részünk, tehát hogy mondhatnám, hogy már kicsit az ilyen vakmerőség és a veszély határát súrolja néha-néha. Vannak azért kemény helyzetek.
Egy kicsit erről, hogyha beszélhetnénk a vakmerőség és a kalandnak a határairól, most nyilván nem kis cserkészekről van szó, de például, hogyha vesszük a fekete sastól próba.
A hármas sastól.
Hármas sastól próba. Egy kicsit mesélj először, hogy pontosan ez mi, és azután kérdezek még tovább, hogy ne ilyen feltételezésekre alapozzunk.
Igen, igen. Hát ez a hármas sastól, ez egy külön próba a cserkészeten belül. Az végzi el, aki ezt szeretné. Tehát vállalkozik erre, hogy ezt a próbát elvégezze. És hát azt kell tudni, hogy itt nagyokról beszélünk, tehát hogy úgy tudom, hogy az utóbbi külön próba a szabályzatban az is van benne, hogy ezt 18 év fölött lehet elvégezni, bár azért legtöbb csapatnál 16 év fölött már elkezdik ezeket végezni. Én is 8. végén végeztem ezt a hármasastolt. Ez arról szól, a hármasastól próba, hogy hát ez 24. Most változó, most van, aki 3 napon keresztül tartja meg, és minden nap külön-külön megpróbáltatás van. Mi például a csapatban 1 napon tartjuk az egészet, és úgy néz ki, hogy 24 órán keresztül nem szabad az adott próbázó beszéljen semmit, nem szabad kommunikáljon, nem szabad igyon csak 1 liter vizet, nem szabad egyen csak 1 szelet kenyeret, részt kell vegyen az egész csapattal egy 30 kilométeres sportján, kb. 30, mert van, hogy kicsit hosszabbra van, hogy kicsit rövidebbre sikerül, ez most a tereptől függ. Tavaly, mikor Budapesten, Gödöllön táboroztunk, akkor ez a 30 kilométer, ez megnőtt 47-re, mert hogy nagyon sík volt a terep, és akkor lehetett menni. Változó az is. Ja, és még van egy feladat, hogy kint kell aludjon egyedül éjszaka az erdőben. Tehát kitesszük valahova. Mi is kinn alszunk akkor, mert hogy mi sem vagyunk akkor a tábornál, hanem akkor elmegyünk egy 20 kilométert elmegyünk egy irányba, ott letáborozunk, és akkor egy ponyva alatt alszunk az összesen, és akkor akik próbáznak, azokat kitesszük az erdőbe szerteszét egyesével. És akkor reggel megyünk értük, és szedjük össze, és onnantól kezdve már tud beszélni, és akkor adunk neki vizet, meg élelmet is.
És akkor ez szerinted így a kaland és a vakmerőség vonalán körülbelül hogy helyezkedik el, mert én, aki eléggé félős vagyok, engem, hogyha ott hagynának az erdőben, egy sals tollért se csinálnám ezt meg, tehát hogy azonnal haza kellene hozzatok, és lehet, hogy a cserkészetet is örökre abba hagynám. Nyilván ez nem egy kötelező próba, persze, tehát hogy önként kell vállalkozni rá, önként lehet vállalkozni rá, de hogy így a kaland és a vakmerőség között ez hol helyezkedik
Igen.
el?
Igen, hát ez azért már így én a kettő közét így pont közötte tudnám elhelyezni, és én úgy nevezném, hogy a saját határainknak a kitolása, egy kicsit a próbálgatása a határainknak, hogy mit bír meg a szervezetünk, és hát ezért ez egy eléggé komoly lelki utazás is, mert hogy mivel te nem beszélhetsz a társaiddal, ezért magadba fordulsz, és úgymond magaddal beszélsz. Tehát ott el tudod, te 24 órán keresztül nem beszélsz, el tud intézni a dolgaidat magadban.
Egyfajta meditáció is, arról van szó. A cserkészekről saját tapasztalataim nincsenek, de a családunkban van több cserkész is, úgyhogy ők szoktak mesélni dolgokat, rajtuk keresztül is ismerek néhány cserkész szokást, vagy így, hogy a cserkészet miről szól, de hát azért még beszélgettem cserkészekkel, és például a fesztivál szervezők között szokták mesélni azt, hogy a legjobb táborépítő, a legjobb rohamcsapatos az mindig a cserkész. Ilyen értelemben mindig a cserkészre lehet számítani. Azt lehet tudni, hogyha a cserkész bulizott azelőtt való éjszaka, mondjuk egy fesztiválon, ahol rohamcsapatosként dolgozik, másnap reggel ott lesz. Az általa megkötött sátorlapok állni fognak. Nagyon sok gyakorlati dolgot lehet elsajátítani ilyen értelemben. De például milyen más tudásra tesztek szert ez alatt a jó néhány év alatt?
Hát mi azt szoktuk mondani, hogy emberebb embert és magyarabb magyart fejlesztünk a cserkészekből. Tehát, hogy legyen meg mindez a gyakorlati tudás, ami kell neki a mindennapokban, sőt, még azon túl is, bármilyen körülmény között tudjon helytállni. És ezen kívül legyen ember olyan értelemben, hogy megtanítjuk nekik mindenféle, hát például önismeretet is tanítunk, vagy ilyen lelki dolgokat. Ugye említettem a múltkor is, hogy nagyon fontos a hit a cserkészetben, és itt nem csak a kereszténységről szól, mert hogy ez egy világmozgalom, tehát nyilván nekünk, mind erdélyi magyaroknak, vagy magyar cserkészeknek a kereszténység az, ami a hit. De vannak arab cserkészek, vagy japán, vagy mindenféle cserkészek, és ez a hitvilág, ez nagyon fontos a cserkészetben. Akkor a magyarság ismerete, magyar népdalok például, rengeteg magyar népdalt tanulunk cserkész táborban, meg cserkészeten belül, vagy természetismeretet. Az a fa, az milyen fa, az például alkalmas-e tűzrakásra, mert hogy tűzrakást is tanulunk, igen. Meg cserkész csomókat, ugye, hogy említetted, hogy a fesztivál szervezőknél ez hasznos, ezek a cserkész csomók. Meg hát ezen kívül nagyon sok mindent. Tehát, hogy én most itt fel se tudnám sorolni, mert hogy vannak ilyen hatalmas táblázatok, amiket összerakunk, és nézzük, hogy akkor ki miből hogy áll, és akkor mit kell még fejleszteni az adott cserkészen. És hát azok ilyen, hát nálunk úgy van összerak, hogy ez két oldalas, tehát hogy egy ilyen pici-pici szavakban meg van össze van foglalva, hogy mit kell még fejleszteni, mit kell még tanuljon az a cserkész.
A következő kulcsszó, amit kiírtam, az a csapat. Arról már meséltél itt a Kolozsvári Rádióban, hogy neked egy személyes motivációd az, hogy azért fektetsz be időt, energiát is, hogyha kell pénzt is, mert hogy az, hogy csapatban vagy, csapatként tevékenykedsz, látod a csapattársaidat, vagy akár a kis cserkészeidet, az mérhetetlenül feltölt téged. De mi a helyzet a hierarchiával? Ugye a cserkészetben van, ne haragudjatok, de soha nem tudom megjegyezni. Tehát vannak a kis cserkészek, azután van a következő kis szint és a következő. Tehát, hogy van egyfajta hierarchia. Hogyan fogadják ezt a kevésbé bejáratott cserkészek?
Hát nyilván van, aki nehezebben, van, aki könnyebben. Igen, amiről beszéltél, ezek a korosztályok, amik vannak, igen, farkaskölyök, ezek a nulladikosok, óvodások, akkor a kis cserkészek, az 1-4 osztályosok, cserkészek, 5-8-asok, felfedező, az a 9-12 vándor egyetemista, és akkor utána jönnek a felnőtt cserkészek, öreg cserkészek. És akkor sokan ezt összetévesztik, azt, hogy ez egy hierarchia vagy egy rang. Valamennyire azért megvan, mert mindig a nagyobbra felnézünk, és betartjuk azt, amit mond. Viszont nem feltétlenül az a döntő, hogy a korosztályban melyik a nagyobb, mert hogy ugye, mint említettem, vannak képzések, cserkész képzések, amiket végzünk, segédőrsejtő képzés, segédtiszti-tiszti képzés, vagy segédvezetői, meg vezetőképzés, és inkább ezek azok, amik a hierarchiát megadják, meg igazából két dolog, két ilyen rangbeli különbség van. Vannak ezek, amiket mondtam, ez a képesítés, ezek amiket a képzéseket elvégzel, és akkor kapsz egy képesítést arról, hogy te ezt elvégezted, ezt a képzést, meg hát nyilván felvarrost az ingedre, meg különböző dolgokat, és ezen kívül van a megbízatás, amikor a vezetőd, például egy csapatban a csapatvezető megbíz téged, hogy például vezess egy cserkész őrsöt. Az őrs ez a kis csapat, amiben mi dolgozunk, ez a legkisebb egysége a cserkészetnek, amilyen 5-10 főben szokott mozogni. És akkor például én kinevezem, hogy akkor ő legyen az őrsvezető. Nyilván próbálok úgy kinevezni őrsvezetőket, hogy akinek megvan a képesítése, az őrsvezető képesítése. De például nálunk régebb a csapatban nagyon kevés embernek volt képesítése. Egy néhány éve most már nálunk is nagyon sok a képesített vezető, de sok olyan csapat van, ahol nincsenek képesített vezetők, és akkor egyszerűen a csapatvezető megfigyeli, hogy ki az, aki oda termett, aki vezető egyéniség, akire hallgatnak a gyermekek, és akkor azt fogja megbízni.
De hallottam például olyanról, hogy valaki 11-12. Osztályban, vagy mondjuk még később ismerkedett meg a cserkészettel, és mondta azt, hogy akkor ő szeretne a cserkészettel foglalkozni, és így megtörténhet, hogy egy 11-es diák, vagy nem tudom pontosan, hogy hányadikosnak kell lenni, hány évesnek kell, de hogy mondjuk egy 18 éves fiatal az őrs vezetője lesz. Tehát, hogy korban jóval fiatalabb, viszont rangban így idősebb.
Persze. Hát ez főleg az idősebbeknél látszik meg. Hát ugye én is viszonylag fiatal vagyok, 23 éves, és sokszor volt, hogy jóval idősebbeket vezettem magamnál. Ezt mindig nehéz megtenni, mert mindig ki kell küzdeni egy kicsit azt, hogy legyen tekintélyed közöttük. De ha jól csinálod a dolgodat, akkor igazából nincs ezzel probléma, mert a cserkészekben megvan az, hogy a hierarchiát betartjuk, és hogyha valaki egy felsőbb vezető kinevezte ezt az embert, tehát megbízta a vezetői pozícióval, akkor onnantól kezdve a többi cserkész is engedelmeskedik ennek a parancsnak.
Akik egy kicsit szkeptikusabbak a cserkészettel kapcsolatban, azok mindig felvetik azt a kérdést, és bevallom őszintén, hogy például én is beszélgettem erről a testvéreimmel, hogy bizonyos szempontokból nagyon hasonlít a katonaságra, vagy bármilyen paramilitáris csoportosulásra a cserkészet, egyenruhátok van, hierarchia van, rangok vannak, tisztelgés gondolom nincsen. És te mit gondolsz erre, hogy van egy ilyen katonai attitűd? Lehet, hogy van, aki el is várja, hogy na elküldöm a cserkészetbe a gyermekemet, mert katona most már úgy se lesz, és hogy akkor legalább itt tanuljon rendet. Mi a különbség, mi a legnagyobb különbség, és mi az, amiben hasonlít esetleg?
Ehhez meg kell nézni a cserkészetnek a gyökerét. Honnan indult ki az egész? Az egész onnan indult ki, hogy egy angol katona ember, egy tábornok, Lord Baden Powell, mi csak Bipinek nevezzük a cserkészet alapítóját, ő elkezdett gyerekekkel foglalkozni, elkezdte úgy foglalkoztatni őket, hogy nem volt elég embere egy várnak a megvédéséhez, és akkor befogta őket ilyen kisebb munkákra, postára, kihordása, kajafőzés, kaját, vigyék ide-oda az élelmet a katonáknak, és arra jött rá, hogy nagyon jól lehet dolgozni a fiatalabb gyerekekkel is. És akkor, mikor visszament Londonba, akkor elkezdett gyerekekkel foglalkozni, nyugdíjba ment a katonaságba, és elkezdett gyerekekkel foglalkozni, és innen indult el a cserkészet. Na már most szerintem minden jó közösségben is van egy kicsi, meg kell lenni a rend. És minden mozgalomban, minden egyesületben, vagy érted? Tehát meg kell legyen egy rend, és szerintem ez a cserkészetben nagyon jól látszik, hogy van egy rend, egy rendszer, amit betartunk, és hát igen, sokan mondják, hogy kicsit túl katonás. Ezt azok mondják, akik nem látják igazán belülről, mert hogy vannak ezek a pillanatok, például egy cserkész táborban is, ha vesszük, reggel van zászlófelvonás, este van zászlólevonás, befejezzük a napot, és reggel megkezdjük. Ott van egy kicsi menetelés, kicsi tisztelgünk a zászló előtt, imádkozunk, tehát megvan ennek az ilyen katonás rendje. És azon kívül pedig csupa móka és kacagás mondhatnám, tehát hogy játékok, szórakozunk. Nagyon fontos a cserkészetben, hogy roppant közvetlen. Tehát, hogy én is, egy sokkal idősebbet nálam, egyből le fogom tegezni, azért, mert a cserkészeten belül mi mind tegezzük egymást, mert azt tartjuk, hogy mi mind cserkész testvérek vagyunk, és hát a testvérek nem szoktak magázkodni, tehát hogy nem szokták egymást magázni.
Ha említetted már BP-t, akkor mondanék tőle egy idézetet, amit egyébként a te oldaladon, közösségi médiás felületeiden találtam. A boldogsághoz vezető igazi út az, ha másokat teszünk boldoggá. Ez a katonaságban biztos, hogy nem így van.
Így van, így van. Tehát, hogy azért érződik ezen is, hogy más a lelkülete a cserkészetnek, mint egy katonaságnak. Csupán annyiban katonás, hogy fontos nekünk a rend.
Újra kolozsvári magyar napok, találkozzon újra a Kolozsvári Rádió munkatársaival. Kukkantson be az élő stúdiónkba szerdán, csütörtökön és pénteken a Farkas utcában 10 és 17 óra között, valamint szombaton a Hójában, a Falumúzeumban 11 és 14 óra között. Találkozzunk, ismerkedjünk, beszélgessünk a kolozsvári magyar napokon.
Itt vagyunk kint a Farkas utcában, innen közvetítjük a műsorainkat, illetve hát ez az utolsó óra, mert holnap már a Törökvágási Falu Múzeumból fogunk közvetíteni. Önök az 1001 ötlet külön kiadását hallgatják, éppen Kis Gellért, a Makai Sándor cserkészcsapat vezetője a vendégem, vele folytatjuk a beszélgetést. Itt már az előbbi percekben úgy azért sejtettem, hogy nekem vannak belső informátoraim a cserkészcsapat belül, és hát a műsor előtt megkérdeztem az egyiket, hogy kicsoda is ez a Geli, és azt mondták, hogy a számára a cserkészet nem csak szervezkedés, hanem törekszik arra, hogy kikapcsolódást is jelentsen, úgy kapcsol ki, hogy elkötelezetté tesz. Egyetértesz-e ezzel a kijelentéssel?
Igen, igen. Hát ennél szerényebb vagyok, de igen, persze.
És mit jelent ez, hogy szervezkedni, folyamatosan ott lenni, folyamatosan programokat biztosítani, és közben ki is kapcsolódni?
Hát itt ketté választanám olyan értelemben, hogy ugye vannak olyan események, amiket itthon a csapatban, Kolozsváron szervezünk, és akkor vannak az országos rendezvények, amikben szintén megpróbálom kivenni a helyemet is, amivel tudni szolgálni ezt a közösséget, és a szervezésből kivenni a részemet. Hát vannak nagyon jó cserkész országos rendezvények, ahol tudunk találkozni régi ismerősökkel. Ugye a cserkészet arra is jó, hogy te egy nagyon nagy ismerősi csapatot, egy igazából, hát ugye mondtam, hogy mi cserkész testvérek vagyunk, tehát egy hatalmas családot össze tudsz rakni, és akkor bárhova elmegyek most is Erdélybe, minden településen szinte, mint hogy minden nagyobb városban, és aztán vannak kisebb települések is, ahol működik a cserkészet, mindenhol vannak ismerőseim, barátaim, cserkész testvéreim, és akkor ezekkel tudok találkozni ilyenkor ezeken az országos rendezvényeken, és akkor nagyokat bulizunk, nagyokat beszélgetünk, és nagyokat nevetünk, és akkor ez ilyen feltöltő erővel szolgál. És akkor a csapaton belül, hát én sokat foglalkozok a nagyobb korosztályokkal, tehát a felfedező, a 9-12-esekkel és a vándorokkal, az egyetemistákkal, amihez hát korosztályban is közel állok. Tehát, hogy velük is megvannak a közös témák, ugyanúgy gondolkodunk a világról, ezért sokkal szórakoztatóbb, vagy élménydúsabb lehet velük egy időben lenni valahol, mert hogy ugyanúgy látjuk a dolgokat, és ugyanazt érezzük. Kis szavakból meg tudjuk érteni egymást, bármi van. Ja, és akkor élvezem ezt a létet, azt, hogy együtt lehetek ezekkel az emberekkel.
Mondtad azt, hogy kis szavakból megérzitek egymást, és értitek egymást, és hogy mennyire jó ez, hogy van egy ország határokon átívelő csapat, mindenki a testvéretek, viszont hogyan viszonyul hozzátok a külvilág? Mondjuk részt veszel egy 3 hetes táborban, ahol kint vagy, együtt vagy, rengeteg mindent megtapasztalsz, éjszaka az erdőben alszol egyedül, azután nem beszélsz egész nap senkivel, vagy fordított sorrendben, zászlót lopsz, hogyha arról van szó, és latrinátásról, hogyha megint egy másik példát említsek, és akkor azután vissza kell menni a való világba, ahol iskolába kell járni, ahol van egy munkahelyed, mert hogy minden cserkésznek egy idő után lesz munkahelye. Hogyan lehet visszailleszkedni, vissza kell-e illeszkedni, ez hogyan működik?
Jó, hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Hát mi igen, tehát ott bent a tábor területén, ott teljesen el vagyunk zárva a külvilágtól, ugye. Hát a gyerekektől is vesszük a telefonokat tábor elején és tábor végén hagyjuk vissza. Tehát, hogy teljesen el vagyunk zárva, és hát sokszor megtörténik, hogy mit tudom én, történik valami érdekesség a világban, és akkor hazajövünk, és akkor tudjuk meg. Tehát, hogy fogalmunk sincs ott, hogy mi történik a nagyvilágban. És hogy, hát, hogy egy cserkész a külvilágban hogyan él, hogyan működik, azt nem feltétlenül választanám el a cserkészettől, mert hogy hát mindig szoktuk mondani, hogy attól, hogy nincs rajtad a nyakkendő az utcán, attól te még cserkész vagy, és úgy kell viselkedj, és úgy kell nézd a világot, mint egy cserkész. De attól nyilván mi is bulizunk, meg hülyeskedünk, meg mindenféle dolgok vannak. Hát most már sokszor történik meg, hogy megyek valami bulizó helyre. Most is a magyar napokon ugye rengeteg helyen lehet jókat mulatozni, és akkor tele van a cserkészeimmel. És akkor jó is, meg nem is, tehát, hogy...
Főleg vezetőként.
Igen, vezetőként, hogy fel kell tekintsenek rám. De én mindig úgy inkább jónak látom ezt, mert hogy fontos, hogy mi is úgy bulizunk, hogy szerintem abban is példát mutatunk. Tehát, hogy ott is példák kell legyünk, és ott is jó vezetők kell legyünk. Olyan értelem, nem hogy ottan menetelünk, vagy mit tudom én, de hogy a magunk példájával, hogy mi azért nem csapassuk nagyon szét magunkat annyira, hogyha úgy van, hanem tudunk jól mulatozni, bulizni. És akkor például van országos cserkészbál is, minden évben megszerveződik az országos cserkészbál. Legközelebb pont itt lesz Kolozsváron, mi szervezzük a tavaszi cserkészbált, és hát ott is hihetetlen reggelig tartó mulatság van, tehát hogy reggel 7-ig, viszont nem úgy, ahogy megszoktuk egyes bulizóhelyeken, hogy tényleg dőlnek ki az emberek, hanem kultúráltan mondhatni.
Egy közeli ismerősömnek a története szerint először így furcsa volt számára, hogy a családja nem feltétlenül érti. Illetve vannak olyan dolgok, amiket nem is lehet elmondani. Itt most csak egy olyan szabályt tudok, hogy a keretmesének mi a története. Tehát, hogy létezik egy keretmese, ami alapján fel van fűzve az egész cserkésztábornak a tevékenysége, és akkor a keretmesének a történetét nem lehet elmondani azért, hogy a következő generációkkal is lehessen ugyanezt a keretmesét játszani, jól tudom.
Így van, igen.
És szóval, hogy el lehet mondani, a gyerekek el fogják mondani a szülőknek, hogy mi történt a cserkésztáborban, csak a keretmesére van egy ilyen szabály, és ez az ismerősöm története az, hogy nagyon nehezen tudta megértetni a környezetével, hogy akkor neki ez mennyire jelentős és mennyire fontos dolog. Viszont egy idő után tapasztaltunk rajta egy olyan szintű változást, hogy másként látta a világot. Tehát, hogy addig még picit, mintha inaktívabb lett volna, egy cserkész táborok után egyszer csak észrevettük rajta, hogy proaktívabb lett. Tehát, hogyha össze kellett vágni a fát, akkor összevágta. Többet hozzátett ilyen értelemben így a közösségeinkhez. És én ezt látom például a cserkészetnek a magjának. Én soha nem voltam cserkész, és abban is hiszek, hogy van, akinek nem való a cserkészet. Szerinted kik azok, akiknek nem való a cserkészet?
Én nem mondanám azt, hogy nem való a cserkészet, csak meg kell kapni a helyet benne, mert a cserkészet egy nagyon hát sok rétű. Van, aki nálunk is a csapatban, van, aki nem szeret annyira táborozni, mert nem szereti azt, hogy nincsenek meg azok a körülmények, sátorban kell aludni, mit tudom én, mert hogy egy kicsit érzékenyebb ilyen téren, és akkor ő olyankor nem jön ki táborba, de évközben jár cserkészetre, mert hogy ugye évközben is rengeteg tevékenységünk van, amiket ő jobban szeret, hogy itt benne a városban, kényelmi helyzetben meg tudjuk élni a cserkészetünket. Tehát, hogy szerintem sokfélék vagyunk, és a cserkészet is sokféle ilyen értelemben. Nyilván ez az egész cserkészet, ez egy önkéntes mozgalom, és aki szeretne jönni, és ennek a közösségnek része lenni, az jön, és aki pedig nem, hát nem, hát ez teljesen érthető.
Mondtad azt, hogy a te feladatköröd itt Kolozsváron azon kívül, hogy van egy saját cserkész csapatod, az is, hogy a vándorokat, azt hiszem ezt a szót használtad, igen, rá, igen, hogy a vándorokat összefogd, azt feltételezem, hogy ez azt jelenti, hogy más cserkész csapatokból származó, de Kolozsváron egyetemistaként létező, hát vándorokat összefogd és összegyűjtsd. Hogyan lehet ezt a munkát megvalósítani? Mert hogy mindenki más közegből érkezik, mindenkinek talán más a motivációja, plusz egyetemre kell járni, plusz diáknapok vannak, stb.
Igen, igen. Hát igen, hát ezt úgy, hogy mondod, tehát, hogy az országban mindenhonnan jönnek ugye ide egyetemisták ide tanulni Kolozsvára, és hát úgy gondoltuk, hogy ez egy fontos dolog, hogy őket nem elengedni a cserkészetből, vagy kicsit megfogni, vagy kicsit aktivizálni, vagy olyanokat, akik már kicsit kiestek a Pixisből, reaktivizálni. És akkor elkezdtem ezzel foglalkozni itt Kolozsváron az egyetemistákkal. És akkor elkezdtünk találkozgatni. Úgy volt, hogy csináltam egy messenger csoportot, és betettem vagy 15-20 cserkészt, akit úgy tudtam, hogy Kolozsváron van is egyetemista. Így vegyesen mindenhonnan, mindenféle csapatokból. És akkor megírtam, hogy akkor, aki tudtok, hogy Kolozsváron van is egyetemista, akkor őt is tegyétek be, és most vagy 80-an vagyunk a csoportban. És hát volt, hogy 15-20-an is összegyűltünk egy-egy alkalommal, hát egy kávézóban, vagy itt-ott a városban. És hát ami még működött, még így a pandémia előtt is, hogy mentünk vért adni, az jó volt, mert utána még volt más program is, például elmentünk a Gyógyszerészeti Múzeumban, amikor megnyílt nem régiben, vagy elmentünk egyet csak KFC-zni például, hogy egy kicsit pótoljuk a vért, amit adtunk. De most akarok több programot ősztől szervezni ezeknek a kolozsvári vándoroknak, az egyetemistáknak. Ilyesmikben gondolkodunk, hogy itt Kolozsvár mellett gyönyörű túra útvonalak vannak, hogy akkor menjünk együtt túrázni, akkor menjünk mondjuk egyet bowlingozni, vagy ilyen go-kart, karting, ilyesmit. Tehát rengeteg lehetőség van paintballozni, akár egyet színházba, múzeumba elmegyünk együtt, aki szeretne, mert ugye mondtam, hogy vannak 80-an, mindenki más szeret, és akkor mindig összegyűl valaki, aki pont azt szereti, amit ma kérdetünk.
De lebuktatok, mert kiderült, hogy a cserkész sem mindig a saját ételét készíti el, hanem voltatok a KFC-ben.
Igen, igen.
Valószínűleg ezt a 80 embert be tudod majd csatornázni abba a nagyívű rendezvénybe is, ami jövőre lesz esedékes, és pont Kolozsvár lesz a helyszíne. Ez egy jubileumi tábor, vagy ha nem is pontosan Kolozsvár, de Kolozsvár környéke, Kolozs megye, 35 éve alakult újra, ugyanis itt Romániában a cserkészet, és te vagy az összefogója ennek a tábornak. Mit kell erről tudni, mit lehet tudni erről a táborról, mit árulhatsz el már így előre?
Hát ugye most még szervezés alatt van, mert hogy kb. Pont egy év múlva lesz a tábor, így egy kicsit rá fog lógni a magyar napokra. Akarjuk majd azt, hogy egy kicsit a magyar napozók is betekinthetsenek a cserkészetbe, és akár kijöjjenek a táborba, és megnézzék a tábor helyszínét, és hogy néz ki egy cserkésztábor. És hát az az elképzelés, hogy hogy igazából 5 évente szokott megrendeződni, 5 évente szoktuk megrendezni ezeket a jubileumi táborokat, de a helyzet az, hogy 2020-ban nem lehetett, ugye a pandémia miatt, tehát az előző az 10 évvel ezelőtt volt, tehát most már igazán megérett az idő egy nagy szövetségi táborra, mert hogy mindig ezek a nagy szövetségi táborok összehangolják az egész cserkész szövetséget, és sokat fejlesztik azt. Hát a táborról most gondolkozok, hogy mit mondhatok még el, mit nem, mert hogy még hivatalosan nincs is meghirdetve a cserkészek számára, az majd csak októberben lesz valószínűleg, és majd utána lehet rá jelentkezni. Hát nyilván ennek is lesz egy keretmeséje, tehát egy tematikája. Hát ezt még nem árulom el, hogy mi lesz, majd még egyszer bejövök a rádióba, és akkor elmondom, hogyha meghívtok. Hát sok emberre számítunk, az biztos, mert hogy jelenleg a Cserkész Szövetségben nagyjából, az Erdélyi Magyar Cserkész Szövetségben nagyjából 3000 személy van, és hát én úgy számolok, hogy mondjuk a fele, ha eljön, akkor az úgy jó, tehát 1500 emberrel gondolkodok. És
mindenki sátorral?
Igen.
Hát az egy falu. Építettek egy falut akkor konkrétan.
Igen. És hát a helyszín kiválasztása is kicsit szimbolikus volt. Én történész vagyok, és ilyen cserkésztörténeti szempontból is néztem azt, hogy hol legyen ez a helyszín. És hát itt Kolozsvár mellett van a Lombi erdő a Kerekdom fölött, és ott országos cserkésztáborokat szerveztek már sok-sok évvel ezelőtt is, 80 évvel ezelőtt, ott volt egy ilyen cserkész központ, aminek cserkész leszálló pályája volt, tehát hogy cserkész repülőt tudott leszállni, és cserkész házak voltak, és hát az a terv, hogy ott legyen, mert hogy ez egy ilyen szimbolikus helye szerintem az RMCS-nek, a Romai Magyar Cserkész Szövetségnek, az erdélyieknek, és hát nyilván az a terv, hogy kicsit lelátogatunk a magyar napokra is. Tehát, hogy akár az is elképzelhető, hogy majd bevonulunk egy koncertre néhány százan, és akkor majd együtt bulizunk.
De mindenképpen egyenruhában, hogy hát látványos legyen.
Igen. Ez az elképzelés. És hát itt rengeteg programot tervezünk, mindenféle, hát a korosztályoknak megfelelően, kisebbeknek kevésbé veszélyesebb, a nagyobbaknak akár kicsit kalandosabb programokra is gondoltunk. És hát én remélem, hogy lesz rá elég vezető és elég szervező, hogy mindezt össze tudjuk dobni, mert hát ez egy óriási kihívás lesz.
Hát, hogyha 1500 emberben gondolkodunk, akkor az nagyon sok mindenki, és sok emberrel sok baj van, ahogy mondani szokás. Hány szervező kell ilyenkor, vagy ilyen esetekben, vagy van ilyen, hogy akkor ki a szervező, és ki a csak résztvevő egy cserkésztáborban?
Persze.
Vagy a cserkészetnek pont az a lényege, hogy mindenki oda teszi a csontot?
Mindenki oda teszi a csontot, de azért kellenek a szervezők, hogy... Hát ez a hierarchia, amit mondtam, hogy mindenki tudja, hogy hol a helye, és kinek a vezetője. Tehát szükséges persze egy nagyon széleskörű ilyen törzsre, úgy szoktuk nevezni a vezetői gárdát a cserkésztáborokban, hogy törzs. És hát legalább egy 150-nel, tehát egy ilyen 10%-ban gondolkodunk, de lehet, hogy 200-ra is felmegy ez a programtörzs. Mert hogy itt azok is benne vannak, akik ezeket a programokat levezetik, tehát hogy mindenféle dolgokban segítenek.
Itt a Kolozsvári Magyar Napok alkalmával volt rendezvénye a Romániai Magyar Cserkész Szövetségnek szerdán, és volt itt egy beszélgetés, hit, család, cserkészet, az összhang kulcsa, hogyan lehet egyénileg is kiteljesedni mindezek mellett. Mondtad azt, hogy történész vagy, és hogyan lehet egyénileg is kiteljesedni mindezek mellett, amikor ilyen sok időt, energiát fordítasz arra, hogy a cserkészetben tevékenykedj?
Mármint úgy értve, hogy hogyan tudom bevinni például ezt a cserkészetben, vagy...
Hát akár beszélhetünk arról is, hogy hogyan tudod ezt bevinni, de akár arról is, hogy te egyénileg hogyan tudsz növekedni, alakulni, egy olyan esetben, amikor a szabadidődnek a 90%-át odaadod másoknak.
Uh-huh. Értem, értem. Hát, mint mondtam, ez a cserkészet egy roppant fejlesztő dolog, és mivel ilyen sokszínű, ilyen széleskörű paletta van a cserkészetben mindenféle témában, ezért mindenki megkapja a helyét. Tehát, hogy én mint egy történész, egy történelemtanár, megkapom abban, hogy sokszor ezek a keretmesék, amiket említettünk, ezek a témák a táborokban, ezek történelmiek, mert hogy ugye a magyarság tudatát, ismeretét szeretnénk erősíteni a gyerekeknek, és ebben nagyon nagy segítség a keretmese. Tehát, hogy mindenféle ilyen keretmesék vannak, amik ezt segítik, hogy tényleg átéli azt a gyermek, hogy ott van, mit tudom én, a Nándorfehérvár várában, és együtt harcol Hunyadi Jánossal, és most eszembe jutott egy történet, egyszer az egyik kis cserkész, ugye vége lett a nyárnak, visszamentek, és akkor kellett írni egy fogalmazást az osztályban, hogy milyen volt a nyár, hogy mit csinált, stb. És akkor leírt egy ilyen keretmesét, hogy ott voltunk a Pál utcai fiúkkal, és nemecsek, és boka, és hogy a vörös ingesek, és minden, és akkor rászólt a tanítani, de hogy ne képzelődjön, hogy az igazat írja le. És hát ez a gyerek az igazat írta le, mert ezt úgy élte át, mintha igaz lett volna. Mert annyira beleélik magukat a keretmesében a gyerekek.
Hát főleg, amikor meg kell harcolni a vörös ingesekkel, de mi van, hogyha valaki a vörös ingesek csapatát erősíti cserkészként?
Hát igazából olyankor az ilyen ellenségek, azok nagyobb cserkészek szoktak lenni, akik ezt vállalják, hogy ők ilyen didaktikai szempontból fel lesznek használva.
Mekkora a lemorzsolódás a felnőttek körében? Általában addig szoktak cserkészkedni, vagy aktívan cserkészkedni a fiatalok, amíg még sulisok, esetleg egyetemisták?
Így van, hát ugye én ezért is dolgozok, mert említettem múltkor is, hogy én a felfedező és vándor korosztálynak vagyok az országos vezetője, tehát hogy azt szeretnénk, hogy kevesebb legyen ez a lemorzsolódás, mert úgy, ahogy mondod te is, tehát hogy elég nagy. Mert hogy azt gondolják az emberek, hogy akkor kész, befejeztem az iskolát, innentől kezdve nem foglalkozok cserkészettel, hanem mással. De nyilván nagyon sokan megmaradnak, és hál' Istennek azt tudom mondani, egyre többen megmaradunk a cserkészetben az iskola végzése után is, és úgy nézem, hogy a csapatokban, a többi csapatban, és nem csak nálunk itt Kolozsváron, ez van, hogy egyre több az ilyen fiatal vezető, tehát hogy ez az egyetemista korosztály, ez megmarad, és ez köszönhető sok olyan programnak, mint amit említettem, ez a cserkészbál, vagy van a szérencse, ez a székelyföldi regős napok cserkészeknek. Hát ilyen táncház szokott ott lenni, meg kézműves tevékenységek. Például múltkor is kim voltunk a Gyimesekben, gyönyörű helyen, és hát ott is táncház volt reggelig, meg azelőtt tudtak kovácsolni, meg faragni, meg festeni, meg nemezelni, meg mindenféle ilyen népiesebb ilyen kézművessége volt. Ez is például egy hatalmas löket szerintem az ilyen fiatal felnőtteknek.
Az elmúlt napokban baráti beszélgetések során, de készülő interjúk során is felmerült a példakép kérdése, és hát egy kicsit szkeptikus vagyok a példaképnek a mienségével, mert hogyha valakit példaképnek helyezünk, vagy példakép szerepbe teszünk, akkor hát ilyen alapjáraton elvárásokat állítunk elé, és néha már az is példaértékű, hogyha valaki egy teljesen egyszerű életet él. Hogy állsz te a példaképekkel, és ki számodra példakép, akár a cserkészetben, nem muszáj élő vagy halott ember legyen. Mit jelent neked a példakép, ki jelenti a példaképet számodra?
Nekem is sok példaképen volt, hál' Istennek, az évek során, cserkészeten belül, akár mondhattam az előző csapatvezetőmet, akitől én átvettem a csapatot, ő is egy példakép volt kiskoromban, és mindig felnéztem rá, de érdekes volt ez, hogy példakép, de mégis barát, testvér, és hát ő egy hölgy volt, ezért egy kicsit ilyen anyuka szerepet is rá lehetett testelni. Tehát, hogy az a példakép, ez szerintem nagyon fontos az, hogy a cserkészetben a vezető az mindig példa. Mert hogy van Sík Sándornak egy nagyon szép verse, amit most nem tudok pontosan idézni, de nagyjából az a lényege, hogy ha te leülsz, ők lefekszenek, ha te lefekszel, ők elalszanak, viszont ha te felállsz, akkor ők elindulnak, és ezt viszi végig. Tehát, hogy a gyermek az mindig figyeli a vezetőt, és ezt nem csak a vezetőt, tehát például egy tanárt is, vagy egy szülőt, ez mindig példakép lesz neki egy nagyobb ember, akire ő felnéz szó szerint is, meg átvitt értelemben is, és mindig figyel a gyerek. Tehát mindig figyel a cserkész is a vezetőjére, és nem lehet olyasmi, hogy legyen olyan pillanat, hogy te ne légy példakép, mert mindig megfigyel a gyermek. Ezért mindig példaképnek kell lenni, de hát ez nem nehéz, mert magunkat kell adjuk, én úgy érzem, attól még, hogy tehát nem kell álszentek legyünk, azt ki nem álltom, az álszentséget. Tehát magunkat kell adjuk, és úgy kell éljünk az életünket, mi cserkészvezetők, hogy példák tudjunk lenni abban is, hogy magunkat adjuk.
Hát legyen minden cserkésznek és az úgynevezett külvilágnak is példaképe, a kis cserkész, a nagy cserkésznek is fordítva. Hamarosan a műsorunk végéhez érünk, úgyhogy búcsúznom kell Kis Gellérttel, a Makai Sándor cserkészcsapat vezetőjével, Gelivel beszélgettünk. Köszönjük nagyon szépen!
Köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel búcsúzok én is a hallgatóktól.
Pékristály Bea vagyok, és innen a Farkas utcából búcsúzom önöktől, találkozzunk a későbbiekben, viszonthallásra.